Hogyha van nálatok Biblia, akkor Lukács 5-höz lapozzatok. Ezt két hete elkezdtük. És ott a mai tanításnak azt a címet adtam, hogy mint borjú az új kapura. Tudjátok, hogy ez honnan ered egyébként ez a mondás? Hogy régen, amikor ugye az állatokat reggel kiterelték a legelőre, és hogyha napközben felújították a kaput, vagy a portát, tehát a ház elejét, akkor jött haza a borjú, és ugye ő az ismert dolgok alapján tájékozódott, és nem tudott mit kezdeni a helyzettel, hogyha mondjuk csak átfestették a kaput. És akkor onnan jött ez a... Tehát gyakorlatilag azt mondja ez a mondás, hogy valamivel nem tudunk mit kezdeni, akkor mondjuk ezt, hogy nézzünk, mint borjú az új kapura. És hogy jött ez? Nagyjából ez történik ebben a fejezetben. Jézussal, hogy az emberek így néznek rá, és van egy jelentős csapat, aki csak így néz rá, mint borjú az új kapura, és nem tudja igazán betenni hova, nem tud vele mit kezdeni, hogy ez most kicsoda, mit csinál, miért csinálja, miért mondja. Úgyhogy ezt fogjuk nézni. Kicsit olyasmi, mint amikor a 3 éves kislányom, tudod, kezébe veszi az okostelefont, akkor simán lapozgatja meg minden. Hogyha viszont a nagymamámnak adom a kezébe, akkor azt se tudja, hogy mit kell vele kezdeni. És ugyanígy két nagyon különböző csoportot fogunk látni ebben az igerészben. Egyiket, aki abszolút tud mit kezdeni, és természetes neki, amit Jézus csinál, és hasznát veszi, és kihasználja az alkalmas lehetőséget. A másik meg nem tud mit kezdeni Jézussal. Úgyhogy Lukács 5 és a 17. versben kezdjük. Történt, hogy egy nap, amikor tanított, ott ültek a farizeusok és a törvénytudók is, akik Galilea és Judea falvaiból és Jeruzsálemből jöttek, és az Úr ereje vele volt, hogy gyógyítson. Itt egy picit megállok. A Bibliámban ez a vers előtt van egy ilyen alcím, tudjátok, ami a fejezetet belövi. Az van odaírva, hogy a problémák kezdete. Valójában itt fog elkezdődni az a része Lukács evangéliumának, amikor beszél azokról a konfliktusokról, amik Jézus és a vallási vezetők között voltak. És amúgy kicsit furán érzem magam, mert pont a héten kaptam meg, hogy te mindig erről beszélsz, hogy a vallásosság meg a vallási vezetők. De hogy hát, ha ez jön az igébe, akkor most kénytelen vagyok erről beszélni. Így kezdi ez a vers, hogy egy nap, amikor tanított, ott ültek a farizeusok és a törvénytudók. És... csak ha ezt nézzük, hogy egy nap, amikor Jézus tanított. Jézus nagyon sokat tanított. Neki ez a szolgálatának a fő eleme volt, hogy tanított. És én nekem egyébként ezért volt annó is már annyira szimpatikus a Golgota, mert tudjátok, minden gyülekezetnek más a hangsúlya, de hogy ők nagyon ezt az igét sorba tanított. Nagyon tanítás központú az egész felépítmény ennek a dolognak. Úgyhogy nekem ez évek óta ilyen szenvedély, meg a blogomat is. Ki az, aki ismeri a blogomat? Abszolút. Házi doga. Az a cím, hogy Biblia elvitelre. Mert hogy én nekem is ez a szenvedélyem, hogy nézzük meg az igét, így csomagoljuk ki, mi van benne, aztán csomagoljuk be, hogy elvitelre, hogy az életünkbe el tudjuk vinni magunkkal az üzenetét. Mondjuk egy dézacsiba. Szóval, ott ültek a törvénytudók és a farizeusok. A farizeusok az egy zsidó szekta volt. Gyakorlatilag nem annyira szekta volt, mint most egy szekta, tehát elismertek voltak, szerették őket az emberek, abban voltak ők különlegesek, hogy nagyon be akarták tartani a törvényt. És nagyon nagy hangsúlyt tettek a külsőségekre. A törvénytudók, azok pedig a vallási jognak voltak a szakértői, tehát ilyen jogász komák ezek, akik itt ülnek. És látjátok, hogy eljön ez a pont, amikor ők így felfigyelnek Jézusra és a növekvő mozgalmára, és eljönnek, és nem tudom, látjátok-e, hogy honnan, hogy Galileából itt vagyunk, tehát ők azok, akik közelről jöttek, tehát valószínűleg késtek. Aztán jöttek Judea falvaiból, ez már messze van, és Jeruzsálemből. Tehát nagyon nagy távolságokat tettek meg ezek az emberek, hogy itt legyenek és hallgassák Jézust. És ilyen gyanakvóan hallgatták őt. Gyakorlatilag az történik itt, ha röviden össze akarjuk foglalni, hogy Jézus előadásán megjelenik a vallásrendőrség. Akik jönnek csekkolni, hogy kóser vagy nem kóser a figura. És ezek az emberek ma is léteznek, meg mindig is léteztek, jellemző rájuk, hogy csapatba dolgoznak. Látjátok, itt is egyszerre jöttek akkor sok helyről, és leültek. És mert hogy függnek egymás véleményétől, tehát muszáj, hogy erősítsék egymást. És az is jellemző, hogy mindig megjelennek, hogyha valahol Isten munkálkodik. Kicsit olyanok, mint ki olvasta Frey Tamásnak ezeket az újabb könyveit? Abszolút senki. Jó, Oké, Barbie. Szóval, hogy abban van ilyen, hogy van egy nagyon sikeres vállalkozása a figurának, és akkor ráteszi a kezét a maffia, és át kell adnia. És kicsit, vagy tudjátok, azt mondják, hogy Magyarországon nem érdemes vállalkozni, mert hogyha túl sikeres vagy, akkor előbb-utóbb megjelenik a NAV, és úgyis találnak hibát. Kicsit ilyenek ezek, hogyha valahol Isten munkálkodik, akkor ez a vallásrendőrség, ez megjelenik, és ott vannak. Úgyhogy meg is jelentek. És azt írja, hogy az Úr ereje vele volt, már mint Jézussal, hogy gyógyítson. Jézus nem egyfolytában gyógyított, hanem amikor Isten indította, akkor tette. Blankával beszélgettünk erről a múltkor, hogy neki van ilyen, hogy az Úr indítja, hogy valaki tegye rá a kezét és imádkozzon, és meggyógyul. De hogy Jézus se egyfolytában gyógyított, és mindig gyanús, amikor vannak ilyen plakátok, tudjátok, hogy gyógyító összejövetel, hogy honnan tudod, hogy Isten pont jövő héten szerda este 6-kor akar gyógyítani ott valakit. Szóval Jézuson itt azt látjuk, hogy itt viszont rajta volt ez a gyógyító erő az Úrtól. És akkor itt van Jézus, itt van a vallásrendőrség, Jézus tanít, és vele van az Úr ereje a gyógyítás, és akkor nézzük, mi történik. 18-as vers. Néhány férfi nyoszolyán egy béna embert hozott, és megpróbálták bevinni és elébe tenni. De mivel a sokaság miatt nem találták a módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn keresztül bocsátották alá ágyastul. Jézus elé, középre. Micsoda jelenet, nem? Ismerős történet, de hogy megpróbáljátok így újra beleélni magatokat, hogy itt mi is történik, hogy itt ott ülnek, és egyszer csak elkezd mozogni a plafon, és kis por leesik, tudjátok, és akkor csak megjelenik egy luk, és beviláglik a nap, akkor ilyen sártető volt, tehát nem olyan, hogy bramakokat így ledobálták, hanem így felszedték azt a tapasztott sártetőt, hogy beengedjék ezt a barátjukat. És ha a plafonon mozog valami, az mindig rossz jel. Most, amikor Indonéziában voltunk, és ott ültünk a tárgyalóba, akkor egyszer csak hallottuk, hogy egy állat így elszaladt az álmennyezetbe. Végig, és így láttunk, hogy van a lányok, tudjátok, azok így egyből így az asztal alá, valahogy elmúgy, mint fiúk meg így. Fóton, amikor beköltöztünk, akkor egy ilyen erdő helyére parcelláztak nekünk helyet, és ezért az első pár évben nagyon sok egér volt, és az egyik legmarkánsabb emlékem, amikor ott vacsoráztunk. És tudjátok, az a kis villanyszerelő doboz, ami ott szokott lenni fönn a falon, ott egyszer csak elkezdett mozogni. Kaparászás, és tudja, milyen jó étvágyunk volt utána a vacsorához. Na, szóval a plafon mozog, az nem jó dolog, és itt is elkezdett mozogni a plafon, és egyszer csak egy luk lett, és beereszkedett az ágyon egy ember a középre. És csak azon gondolkoztam, hogy mekkora kontraszt van itt. Megint látjátok? Ott vannak ezek a farizeusok, meg a törvénytudók, ott ülnek, valószínű, hogy időre érkeztek, vagy 10 perccel előtte, ahogy kezdődött az összejövetel, mert nekik ez fontos volt. És valószínű, nekik is lettek volna barátaik, akiknek gyógyulásra lett volna szükségük, de őnekik fontosabb volt az, hogy ellenőrizzék Jézust teológiai szempontból. Viszont itt van ez a néhány ember, akik valószínűleg nem voltak nagy teológusok, de van egy barátjuk, akinek gyógyulásra van szüksége, úgyhogy átcipelik a fél városon. Akinek van gyereke, az tudja, hogy már mikor ilyen 2-3 éves körül van, és mindig kéri, hogy vegyél fel, akkor milyen fárasztó tud lenni, csak egy pár percig is vinni. Hát ők egy felnőtt embert hoztak, és valószínűleg végigcipelték a városon, és így odaérnek, és nem tudnak bemenni. Tehát el van állva az út, tele van az egész helység. És mindjárt egy kicsit tovább megyek ezen a gondolaton, de akarok egy ilyen kis pillanatnyi bátorítást ide beszúrni, hogy hányan gondoljátok azt magatokról itt ma, hogy nem vagytok valami nagy teológusok? Jó. Igen, vagyunk néhányan. Az a bátorításom, hogy valószínű Isten titeket jobban fog használni. Bármilyen meglepő, de Isten mindig ezeket az embereket használt, akik lehet, hogy nem nagy teológusok, de látnak a környezetükbe valakit, akinek szüksége van Jézusra, és odaviszik. És ha kell, kibontják a tetőt. Tudjátok, a szeretet az kreatív, hogy tudom oda juttatni. És furcsa, hogy a sokaság miatt nem találták a módját, hogy hogyan vigyék be, és elgondolkoztam ezen, hogy lehet, hogy éppen a farizeusok foglalták el a helyet? Tehát, hogy annyian voltak bent, hogy nem fért be, akinek Jézusra szüksége lett volna. De hogy annyira jó, és itt akarok erre egy kicsit rátérni, ami nagyon szólt hozzám, amikor készültem, hogy látjátok, hogy Jézus nem mondja azt, hogy ti ne gyertek be, mert most itt betegeket fogok gyógyítani. Hanem aki csak jött, annak azt mondta, hogy tessék, itt egy hely, ülj le. És nem nézte, hogy az illető az egy full bűnös, egy lecsúszott vámszedő, vagy akárki, vagy egy doktorátus szerzett vallási tudós, azt mondta, gyere, ülj le. És mindenkit szeretettel fogadott, mindenkit. És azt se felejtsük el, amikor erről beszélünk, hogy ugye később nagyon sok farizeus is hit Jézusba. Tehát János 12:42-ben van az, hogy mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek benne. Tehát, hogy nem csak az átlag emberek tértek meg, hanem közülük is. Nem véletlenül volt, hogy beültek. Szóval felmentek ezek, fölbontották a tetőt, és leeresztették az embert az ágy közepére. És képzeljük el ezt a jelenetet. Ott van, és akkor végre megtörténik az, amire ezek az emberek vártak, hogy végre sikerült bejutni. Ott van a beteg Jézus lába előtt, tehát most már akkor tuti megtörténik a gyógyítás, ugye? Nem. Jézus valami mást mond, nézzétek. Ő pedig, 20-as vers, látva a hitüket, így szólt. Ember, megbocsáttattak a bűneid. Pauza. Vajon gondoljatok bele azokba a barátokba, akik hozták ezt az embert? A bénát, aki nem tudott mozogni. Átcipelték a fél városon. Nem jutottak be, úgyhogy felbontották a tetőt, leeresztették, végre ott van, akkor most itt van a lehetőség, hogy meggyógyuljon. És a Jézus azt mondja, hogy megbocsátattak a bűneid. És olvastam egy ilyen történetről, hogy bement egy ember egy nagyon enyhe kis fogfájással a fogászhoz, és az orvos összekeverte valakivel, és kihúzta mind a 32 fogát, mert hogy valami félrecsúszott a kommunikációban, és ez nem ezért jöttem, tudod. Úgyhogy per van belőle, persze Amerikában történnek ilyen dolgok, de hogy kb. Ilyen érzése lehetett itt is ezeknek a barátoknak, nem? Hogy hozzák a béna embert, hogy gyógyuljon meg. Jézus ránéz, és azt mondja, hogy meg vannak bocsátva a bűneid. Kösz. Nem azért hoztuk, hanem azért, hogy meggyógyuljon. De hogy látjátok, Jézus ezt csinálja, hogy ő tudja, hogy az embernek a legnagyobb problémája az a bűne. Szeretne az életünkön javítani, szeretne gyógyítani, szeretne dolgokból kihozni, de először a legfőbb problémával néz szembe, hogy az ember bűnös, és el van veszve. És a bűnös az, tudjátok, nem azt jelenti, hogy bankot rablunk, vagy egyfolytában hűvel fával összebújunk, vagy verekszünk, vagy csalunk, vagy hazudunk. A bűn a Biblia szerint egyszerűen az, hogy céltévesztés. Amikor az ember nem él kapcsolatban az Istennel, hanem maga feje után megy és él, ahogy gondol. Ez a bűn. És látja Jézus, hogy ezt az ember még itt tart, és ezért először a legfontosabb problémájával bánni kell. Azt mondja, hogy megbocsátottak a bűneid. Most képzeljétek el, hogyha mondjuk oda mennétek mondjuk tüdőgyulladással a házi orvoshoz, és azt mondaná nektek, hogy hát feküdj le egy fél órára, vagy beutallak egy gyógymasszázsra, hogy kicsit felfrissüljél. És akkor azt mondanád, hogy hé, tüdőgyulladásom van, tehát miért csak egy kis felfrissülésre iratsz be? Tehát kb. Ugyanezt történik, hogy most ha Jézus csak meggyógyította volna a testét, attól még a nagyobb probléma ott maradt volna, hogy ez az ember bűnös. És Jézus ebben nem hagyta őt benne. És azt hiszem, hogy nagyon sokan így jönnek egyébként Istenhez ma is, hogy csak egy kis életminőségjavításra várnak. Uram, csak léci hoz rendbe az anyagi helyzetemet. Uram, csak segíts kikecmeregni ebből a hitelből, vagy uram, csak mentsd meg a házasságomat, vagy csak segíts a továbbtanulásban, vagy segíts bejutnom erre a munkahelyre, vagy abba a suliba. Sokan így jönnek Jézushoz, hogy egy életminőségjavítást akarnak. És tudjátok, Isten nagyon örömmel segít nekünk az életünkben ezeket. Tehát áld minket, és ad jó dolgokat, de először azzal akar elbánni, hogy bűnösök vagyunk, és meg akar nekünk bocsátani. A bűnbocsánat az kicsit ilyen negatív szó, tudjátok, hogy megtérés, meg bűnbocsánat, de mind arról szól, hogy szabad lehetsz. Van egy lehetőséged, hogy teljesen szabad lehetsz. Mint úgy állhatsz Isten előtt, de soha nem tettél volna semmit. Még kicsit se. És itt ezt az embernek ez történik meg. Azt mondja neki Jézus, hogy megbocsátattak a bűneid. És akármit is gondoltak ezen a ponton a barátok, nem ők voltak az egyetlenek, akik elégedetlenek voltak a helyzettel, hanem itt vannak ezek a farizeusok is, 21. vers. Az írástudók és a farizeusok pedig tanakodni kezdtek, és azt mondták, kicsoda ez, hogy ilyen káromlás szól. Ki bocsáthatja meg a bűnt, ha nem csak egyedül az Isten. Tehát a vallási rendőrök bekapcsolták a szirénát. Végre találtak valamit, ami nem kóser. Úgyhogy Jézust káromlással vádolják. A káromlás az egy szörnyű bűn, amikor valaki Isten ellen szól. És mennyire ironikus, nem, hogy itt van Jézus, a testet öltött Isten, és itt vannak az odaszánt vallásos vezetők, és megpróbálják megvédeni az Istent önmagától. Tehát, hogy ezt teszi a vallás az emberrel, a vallásosság egyébként. És azt mondják, hogy ez nem fér bele. Amit te mondtál, az nem fér bele az Isten képünkbe. Egy rossz Isten képük volt. Nagyobb Jézus, mint az ő skatujájuk, látod, nem tudnak mit kezdeni vele. És nagyon tetszik 22. versben azt mondja, hogy Jézus pedig észrevette a tanakodásukat. És megfelelve nekik azt mondta, mit tanakodtok a szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátattak a bűneid, vagy azt, hogy kelj fel és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket. Ezt mondta a bénának. Neked mondom, kelj fel, vedd a nyoszajádat és menj haza. Nagyon tetszik ez, hogy Jézus úgy kérdezi meg, hogy mit tanakodtok a szívetekben. Rávilágít arra, hogy ez a farizeusoknak nem csak egy agyjáték volt. Értitek? Nem, egy módon kötözködni akartak, de nem rossz szándékból. Ez nekik egy szívkérdés volt. Tehát ők a szívükbe azon gondolkoztak, hogy hogy lehet ilyen káromlást mondani? Tehát ők itt mélyen megütköztek, és kiakadtak, de nem a szó rossz értelmében, hanem őszintén nem fért bele az Isten képükbe, ami történt. És Jézus rávilágít, hogy mit tanakodtok a szívetekben, mert ott van a hiba. A szívetekben van a hiba. És ez a történet, ez igazából róluk szól. Nem véletlenül az első versben már ott vannak, mielőtt ott van a béna. És azt mondja nekik Jézus, hogy melyik könnyebb? Azt mondani, hogy kelj fel és járj, vagy az, hogy megbocsátattak a bűneit. És tudjátok, ezen gondolkoztam. Mondani ugyanolyan könnyű, nem? Tehát úgy gondolom, hogy bárki bármit mondhat. Mindenki azt mond, amit akar. Ugyanolyan könnyű kiejteni a szánkon az, hogy megbocsátattak a bűneid, vagy az, hogy kelj fel és járj. Viszont, és itt most egy kicsit kövessetek, mert ez egy logikai bukfenc, hogy viszont a bűnbocsánat az nagyobb dolog, mint a gyógyítás, igaz? De bizonyítani melyiket könnyebb? Igazából az van, hogy a bűnbocsánatot bárki mondhatja, hogy megbocsátattak a bűneid, azt nem tudjuk leellenőrizni. De ha én azt mondom neked, hogy gyógyulj meg, kelj fel és járj, és nem kelsz föl, akkor egyértelmű, hogy nincs hatalmam erre. Tehát Jézus azt csinálja most, hogy szeretné nekik megmutatni az ő logikájukkal. Figyeljétek, hogy milyen szeretettel dolgozik velük. Azt mondja, a szívetekben ezen tanakodtok. Melyik a könnyebb? És ugye az ő gondolkozásuk szerint a bűn az azért volt, vagy a bűnnek a következménye volt a betegség. Ezt gondolták, hogyha valaki beteg, az azért van, mert valami bűnt tett. És Jézus azt mondja nekik, hogy nézzétek, én azt mondtam, hogy megbocsátattak a bűneid. Ti azt mondjátok, hogy ezt nem mondhatom. Akkor azt fogom csinálni, hogy meggyógyítom ezt az embert, hogy lássátok, hogy hatalmam van a bűnöket megbocsátani. Azzal bizonyította be nekik, és azt mondja a 25. versben, és az rögtön felkelt a szemük láttára. És fölvette, amin feküdt, és Isten dicsőítve hazament. És álmélkodás fogta el mindnyájukat, és Isten dicsőítve, félelemmel telve ezt mondták, bizony megfoghatatlan dolgokat láttunk ma. Nem írja, de remélem, hogy sok farizeus is így ment haza. Tudjátok, mert köztük is voltak, akik megtértek. És azt mondja, 27. vers. Ezután pedig kiment, és látott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. És ezt mondta neki, kövess engem. Az pedig felkelt, és mindent otthagyva követte őt. Lévinek az elhívása a következő lépés. Furcsa, nem, hogy ott tanít Jézus, ott vannak a farizeusok, ott van mindenki, és a következő dolog, amit tesz, hogy kimegy az utcára, és elhív egy vámszedőt, hogy legyen a tanítványa. És Jani kicsit beszélt erről a múlt héten, úgyhogy nem fogok annyira részletesen belemenni. Ha nem voltatok itt, akkor hallgassátok meg a honlapon, mert érdemes. De hogy beszélt arról, hogy ugye a vámszedők azok a leglenézettebb emberek voltak sokak szemébe, mert hogy a római hatalmat szolgálták ki, és a saját honfitársaiktól szedtek adót, és őket verték át azért, hogy jól éljenek. Tehát egy ilyen lenézett csapat volt, és Jézus egy ilyen emberhez megy oda, és elhívja, hogy legyen a tanítványa. És azt látjuk, hogy Lévi az föl is kelt, és mindent ott hagyott, és követte Jézust. És csak ezen gondolkoztam, ez talán egy kicsit ilyen elvitt erre, gondolat, hogy mi mennyire hajlamosak vagyunk megítélni valakit a foglalkozása alapján, nem? Hogy ha valaki valami olyan dolgot csinál, ami szerintünk vállalhatatlan, akkor azt feltételezzük, hogy annak az embernek köze nincs Istenhez. Nagyon tetszik, hogy sokszor ezek az emberek közelebb vannak, mint mi. Philip Yancey, aki az egyik kedvenc szerzőm, egyszer egy ilyen emberkereskedelemmel foglalkozó konferencián volt, és leírta ezt az élményét, hogy bement egy terembe, ahol szerveztek neki egy fórumbeszélgetést, tele volt a terem prostituáltakkal. És velük akart beszélgetni, hogy jobban megértse a helyzetüket. Minden is azt mondta, hogy Istenhez ezek az emberek sokkal közelebb vannak, mint sokan, akik lehet, hogy tisztességes polgári állásban dolgoznak, és tudjátok, senki nem mondana rájuk egy rossz szót sem. És ezt a mondatot fogalmazta meg utána, hogy a kegyelem az olyan, mint a víz, hogy elindul a hegyről, és mindig legmélyebb pont felé tart. Valószínű azok értik a legjobban Isten kegyelmét, akik a leges legmélyebben vannak. Például Lévi. Vagy ott van például Dosztojevszki, Bűn és bűnhődés. Biztos mindenki elolvasta meg, kötelező. Ugye az egyik fő karakter benne Szonya, aki megint csak egy prostituált. És gyakorlatilag ő vezeti megtérésre a főszereplőt. Ő dolgozik az életébe. És ezt mondja Jézus népvéneinek később, és a főpapoknak, hogy bizony mondom nektek, Máté 21, ha valaki utána akar nézni, bizony mondom nektek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Tudjátok miért? Mert aki egy ilyen helyzetben van, egy ilyen megalázott, lenézett állapotban, az igazán tudja, hogy szüksége van Istenre. Máté 5-ben, amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék az Isten országa, akkor annyira tetszik, hogy az egyszerű fordítás az úgy fordítja, hogy boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre. Aki egy vallásos ember, rendben van az élete, erkölcsös, család, gyerekek, munka, minden, az sokszor ezt nem érzi. De aki egy lenézett, egy mindenki által megvetett valaki, az sokkal jobban érzi, hogy szüksége van Isten, és ezért közelebb vannak Isten országához. És annyira furcsa, hogy épp emiatt mondja Lukács 18-ban, majd elérünk oda is, talán 3 év múlva, ezt mondja Jézus, egy ilyen történetet mond, de bevezeti Lukács egy fél mondattal, hogy némelyeknek pedig, akik elbizakodottak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe vették, ezt a példázatot mondta. És akkor elmeséli ezt a történetet, tudjátok, hogy fölmegy egy farizeus, meg fölmegy egy vámszedő imádkozni a templomba. És az egyik az úgy imádkozik, hogy Istenem, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ez a másik. Hanem én igazán megteszek mindent, amit te elvársz, leadom még a többet is, mint a tized. És így fényezi magát. És ott van a másik, a vámszedő, aki tudja, hogy ő egy utolsó valaki, ki mindenkit átver, és azt mondja, hogy Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. És azt mondja Jézus, hogy ez megigazulva ment el onnan. Tehát, hogy az a furcsa, hogy ami a farizeusokat itt is elválasztja, és milyen furcsa, hogy itt is farizeusok, és utána vámszedő, Lévi. Ami elválasztja, az csak az a büszkeség. Az az elbizakodottság. Amikor azt hiszem, hogy én oké vagyok, és nem vagyok bűnös. Azért mondta azt Jézus a történet végén, hogy aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. És 29. vers. Lévi nagy lakomát készített a házánál, ahol a vámszedők sokasága és mások asztalhoz telepedtek vele együtt. Figyeljétek meg itt a szöveget, hogy azt mondja, hogy nagy lakomát szervezett, nem csak úgy valamit összedobott, nagy lakomát szervezett, és hogy nem csak egy pár havert hívott át, hanem azt mondja, hogy vámszedők nagy sokasága velük volt. Tehát itt nem egy kis összeültek egy kis vacsira, hanem Lévi megadta a módját. Jézus megváltoztatta az életét, értéket tulajdonított neki, azt mondta, hogy én elhívlak, hogy te kövess engem, életcélt adott neki. És Lévi most, tudjátok, mindent odaad, egy nagy lakomát szervez. És meghívja őket, nézzétek, hova? A saját házán át. Nem csak egy valahol egy étteremben, tudjátok, vagy mit tudom én, hanem beengedte őket a privát szférába, ahol lehet, hogy addig soha senkit nem engedett be, mert ott volt a sok összelopott dolog, tudjátok. Emlékeztek, amikor láttatok ilyen képeket, amikor az ukrán elnöknek bementek a házába, miután elüldözték, és még a WC kefe is aranyból volt? Hát ilyesmi lehetett Lévinek a háza. Ott többé nem takargatta az összecsort fontokat. Azt ismeritek azt a videót? Volt egy ilyen miniszterelnökünk, aki egyszer az összefort csontok helyett azt találta volna, hogy összecsort fontok, és ezen jót röhögött az egész ország. Na, szóval, hogy ott volt a sok összecsort pénz, és Lévi nem takargatta. És ott volt ez a sok vámszedő, és hogy Jézus leült velük, és közösséget vállalt, velük vacsizott. És hagyd mondjak, ez megint egy ilyen elviteles gondolat. Hogyha van olyan ember most a fejedben, a világon, akivel azt mondod, hogy nem ülnél le egy asztalhoz, akkor lehet, hogy közelebb állsz a farizeus csapathoz, mint a másikhoz. A farizeusok voltak azok, akik nem akartak közösséget vállalni a bűnnel. És ezért kidobták fürdővízzel együtt a gyereket is, tehát az emberrel se vállaltak közösséget. Jézus az simán lógott a bűnösökkel, a vámszedőkkel, a prostituáltakkal. Ott zsongtak körülötte. Úgyhogy látszik is, hogy itt megint bepaprikásodnak a 30. vers. A farizeusok és az írástudók azonban zúgolódtak, és így szóltak a tanítványokhoz. Látjátok, háta mögött, nem Jézusnak, tanítványokhoz. Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel? És annyira tetszik, hogy noha meg akarják kerülni, és Jézus háta mögött mondják ezeket, Jézus az így szemtől szembe válaszol neki. Aztán Jézus pedig ezt válaszolta. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam megtérésre, hanem hogy a bűnösöket. És annyira jó ez a szóhasználat, mert tényleg olyan a megtérés, mint egy orvoshoz menés. Hogy halogatjuk, amíg csak lehet, nem? Különösen atyafiak, igaz? Férfiúk, emberkék. Nem szeretünk orvoshoz menni, csak ha már nagyon baj van, ugye? És pedig mekkora dolog, hogy elmehetsz valahova, ahol meggyógyulhatsz, és felszabadulhatsz abból a betegségből. Ugyanilyen a megtérés, hogy sokan halogatják, pedig a legnagyobb dolog, ami például nekem az életemben a legfelszabadítóbb élmény. Egyszerűen minden leesett rólam, minden bűn, minden, ami terhelt, bűntudat. És mégis halogatjuk. És Jézus azt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam a megtérésre. Aki azt hiszi magáról, hogy ő jó ember, az nem tud mit kezdeni ezzel. De aki tudja, aki érzi, és van annyi alázatban, hogy beismeri, hogy nem vagyok jó ember. Annak viszont ott van, akkor megbocsátottak a bűneit. 33. vers. Akkor azt mondták, figyeljetek, folytatódik a meccs. Ébren vagytok még? Akkor azt mondták, János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusoké is. A tieit pedig esznek és isznak. A Máté evangéliumban, tehát egy másikban, ott úgy van leírva, hogy ezt maga János tanítványai kérdezték. Tehát, hogy gondoljátok bele, hogy megint csak itt vannak ezek az emberek, ezek a vallásos emberek, akik tényleg sok mindent beletettek abba, hogy ők jó emberek legyenek. Böjtöltek, meg megtartottak egy csomó dolgot. És erre azt látják, hogy itt egy új tanító, mindenki őt hallgatja, olyan dolgokat csinál, amiről más álmodni sem, mert meggyógyít embereket, meg vakoknak visszaadja a látását, meg föltámasztja a halottat, és akkor azt gondolná az ember, hogy akkor neki valami szuperszent csapata van, aki még háromszor annyit böjtöl. És erre azt látják, hogy ezek tök jól érzik magukat. El vannak, esznek, isznak, köszönik szépen, jól vannak. És fölmerül bennük ez egy ilyen irigység, hogy ez most hogy van akkor? Hogy ők a szuper csapat, pedig esznek, isznak, mi meg itt böjtölünk, és akkor ti miért nem? Nem értik. Látjátok, ez az a csapat, akik nem tudnak mit kezdeni Jézussal. Ott vannak a bűnösök, tudod, akik hozzák a barátjukat, meg aki Lévi, a vámszedő, aki föláll és megy, és azonnal tudják, hogy mit kezdjenek Jézussal. És itt vannak a vallásos emberek, akik nem tudják, mit kezdjenek Jézussal. Néznek rá, mint borjú az új kap. Miért nem böjtöltök? És azt hiszem, hogy egy kicsit itt megint érdemes szembenézni azzal, hogy te melyik csoportba tartozol? És most ez így magamnak is kérdezem, ide kéne rakni egy tükröt. Te melyik csoportba tartozol? Hogy te abba a csoportba tartozol, amelyik ránéz egy másik keresztényre, hívőre, és elkezdesz teologizálni, hogy mit hisz, és ez miért nem lehet jó, vagy mit mond, és ez miért nem állja meg a helyét. Elkezded elemezgetni, hogy ez most működhet, vagy nem. Vagy elkezded ítélgetni őt, meg akarod védeni az Isten igazát, akár Istennel szembe is. Vagy egyszerűen csak akármi áron vinni az embereket Jézushoz, és oda hozzá, és segíteni, és kreatívnak lenni a szeretetben. Nem kihívásokra, kifogásokra hivatkozni, hogy most túl sokan vannak, majd megpróbálj, hát ha még holnap is itt lesz Jézus, ha kell, megbontjuk a tetőt, és be, visszük az embert. Ha tudod, hogy minden nap a kegyelemre szorulsz, figyeljétek, ez egy fontos mondat. Ha tudjátok, hogy minden nap a kegyelemre szorultok, és nem vagytok jó emberek, akkor nem néztek le senkit az égvilágon. Nincs miért. Az egyik koldus miért nézze le a másikat? Értitek? Tehát ugyanazon a szinten vagyunk. Én nem úgy állok előttetek, nem azért vagyok én itt a pásztor, mert én vagyok a legjobb. Messze nem. És annyira örülök, hogy egy ilyen őszinte helyen lehetünk veletek, hogy nyugodtan kiállhatok előttetek, és azt mondhatom, hogy igen, én is bűnös ember vagyok, és küzdök dolgokkal, és kegyelemre szorulok. De az a jó, hogy itt van Jézus, aki adja a kegyelmét. Az egyetlen csapat, akivel konfliktusa volt, akik azt mondták, hogy köszönjük, rendben vagyunk. Azt írja a zsidókhoz írt levél 4. rész 16. vers. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Látjátok, ilyen kapcsolatunk van Istennel, hogy beismerhetjük, hogy bűnösök vagyunk, és amikor csak szükségünk van rá, oda mehetünk a kegyelem trónjához. Így hívják Isten trónját, ezt csak most figyelek fel erre. Látjátok, a mindenható Istennek a trónja, annak van egy neve, hogy a kegyelem trónja. Erről szól ez, és mi oda mehetünk, és kapunk segítséget. Azt mondja Róma 5.2, hogy hitünk által Jézus bevitt minket Isten kegyelmébe. Bevitt minket ebbe a megbocsátott állapotba. És azt mondja, hogy amelyben élünk, és amit élvezünk. Látjátok? Ezért nem böjtöltek, hanem ettek és ittak. Ők a kegyelem alatt éltek, Jézus mellett éltek, amiben álltak és élvezték azt. A keresztény élet az nem egy ilyen kényszerzubbony, hogy szomorkodunk. Az a legszánalmasabb dolog, amikor valaki, nem arról van szó, hogy nincsenek völgyek, tudjátok, de amikor valaki azt gondolja, hogy a kereszténységnek arról kell szólnia, hogy nyomorultul kell érezned magad. Na, az egy szomorú dolog. És látjátok, itt összehasonlítják Jézust János tanítványaival, meg a farizeusok tanítványaival, és a bajuk az, hogy ezek nem elég szomorúak, ezek túl jól érzik magukat. Ti csak esztek, meg isztok. És egyértelmű volt, hogy ez egy másik csapat. Pedig sokszor ezen gondolkoztam, hogy mai keresztényekről ezt el lehet mindig mondani, hogy egyértelmű, hogy mi vagyunk az a csapat, aki jól érzi magát Jézus mellett, és élvezi a kegyelmet, és eszünk és iszunk. Az ő testéből és az ő véréből, és nap mint nap megújul a kegyelme fölöttünk, és szabad emberek vagyunk. És nagyon tetszik, hogy nézzétek, Jézus hogy érvel. Zseniális dolgot mond. Amikor azt mondják, hogy ők miért nem szomorkodnak. Azt mondja nekik, hogy 34. vers, hogy vajon rábírhatjátok-e a nász népet, hogy böjtöljön, amikor velük van a vőlegény. Azt mondja, hogy engem szolgálni az olyan, mint egy lakodalmas menet az én csapatomba lenni. Most gondolj bele, azt mondja, eljönnek a napok, amikor a vőlegény elvétetik tőlük, akkor majd böjtölnek azokban a napokban, de most velük van a vőlegény, ott vannak. Szóval az én szolgálatom az olyan, mint egy lakodalmas menet. És nem azt mondja, hogy nem illik szomorkodni egy lakodalmas menetbe, vagy böjtölni, hanem azt mondja nekik, figyelj, annyira szeretem ezeket a kis szóhasználati dolgokat, hogy rábírhatjátok-e őket, mint ha azt mondja neki, tessék, próbáljátok meg. Tehát ha rá tudjátok venni ezeket a srácokat, hogy most itt szomorkodjanak veletek együtt, hajrá! De nem hiszem, hogy rá tudjátok venni, mert egy lakodalmas menetbe vannak éppen. Itt van velük a vőlegény. És megyünk, és ez egy olyan lakodalmas menet, amiben elkapjuk az utca szélén az embert, gyere velünk, te is örüljél, te is egyél valamit, és egyre többen csatlakoznak ehhez a menethez. Jézus szolgálat az ezt jelenti. És furcsa nekem ez a mondat, hogy azt mondja, hogy majd böjtölnek azokban a napokban, amikor az emberfia elvétetik tőlük. Azért furcsa ez a mondat, mert igaz is, meg nem is. Na jó, most eretnek vagyok, hogy azt mondtam, hogy lehet, hogy nem igaz ez a mondat. Hogy egy értelemben igaz, és egyértelműen meg nem. Az sose következett be, amit ők gondoltak. Ezek a tanítványok soha nem lettek olyan vallásos, beszűkült emberek, akik csak szomorkodnak és igyekeznek megfelelni Istennek. És Jézus elvétetett tőlük ugyan, mert elment, de igazából nem vétetett el. Azt mondja Máté 28-ban, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. És figyeljétek, íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Egy módon Jézus nincs itt fizikailag, de egy módon viszont soha nem lett elvéve tőlünk. És ezért olyan módon soha nem böjtölünk, mint ezek az emberek tették. Viszont van egy másik böjt, ami a mi böjtünk, és erről akarok egy picit még itt a lezárásba beszélni. Ézsaiás 58-ban Isten beszél, és ez ószövetség, értitek? Tehát ez még nem is új szövetség. Ézsaiás 58-ban a böjtről beszél, és az emberek panaszkodnak Istennel szembe. És azt mondják neki, hogy miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg. Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla. Tehát itt jönnek az emberek, hogy Isten, mi aztán bevállalunk érted sok mindent, és gyötörjük magunkat, és rosszul érezzük magunkat nagyon. És te nem törődsz vele? Hát akkor miért csináljuk? És Isten elmondja, hogy milyen az a böjt, ami neki tetszik. És ez hihetetlen jó versek, figyeljetek. Isten, a mindenható teremtő beszél. Azt mondja, hogy nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit, és szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Ez a mi böjtünk. Erről szól Jézusnak a lakodalmas menete. Hogy ott megy ez a csapat vidám ember, és látják ezeket az embereket, akiket megkötöz betegség, megkötöz a bűntudat, megkötöz a céltalanság az életben, megkötöz annyi minden, mint egy járom, megkötöz a vallásosság, emberek, az annyira tetszik, hogy bűnösen fölrakott bilincsek. Valakik jogtalanul fölraktak rájuk bilincseket, úgyhogy nem volt hozzá joguk. És megkötözték ezeket az embereket. És azt mondja Jézus, hogy tudjátok, ez az a böjt, ami nekem tetszik. Amikor te mész, és leszeded ezeket a bűnösen fölrakott bilincseket másokról. Meg magadról is egyébként. Amikor kibontod a járom köteleit. Amikor összetöröd a jármot, nem csak kibontod a kötelet, hanem tovább, még össze is töröd azt az egészet. Nehogy valaki visszakösse, tudod? Tehát, hogy ez az a böjt, ami Istennek tetszik. És annyira örülök, hogy lesz hamarosan majd a bejelentésekben lesz róla szó, missziós csapattali. Mert azt hiszem, hogy Isten ezért rakott minket ide Kistarcsára. Nem azért, hogy behozzunk egy újabb vallást, hanem hogy annyi ember van körülöttünk, és az életetekben is, nem csak Kistarcsán, akiknek egyszerűen szükségük van arra, hogy leszedjük róluk azokat a bűnösen felrakott bilincseket, összetörjük a járom kötelét, és tudod, szabadon bocsássuk az elnyomottakat. A másik fordítás azt mondja, hogy a megkínzottakat. A vallásosság az megkínozza az embert, ha valaki komolyan veszi. És a mi dolgunk az, hogy azt mondjuk, hogy gyere, ünnepelj velünk, mert meghalt Jézus, és szabadok lehetünk. És nem kell már gyötörnünk magunkat. Na, bocsánat, belendültem. 36. vers, és egy példázatot is mondott nekik. Senki nem hasít ki foltot új ruhából régi ruhára, hiszen akkor az újat is elszakítja, és a régihez sem illik az újból való folt. És senki nem tölti az új bort régi tömlőkbe, hiszen az új bor szétszakítja a tömlőket, a bor kiömlik, és a tömlők tönkre mennek, hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni. És senki, aki óbort iszik, nem kíván újat, mert azt mondja, hogy jobb az ó. Ez egy ilyen furcsán keserédes befejezés. Csak hogy értsétek a képet, lehet, hogy ez mindenki számára egyértelmű, de aki még nem gondolt bele, hogy akkoriban a bort azt nem palackozták, és pláne nem ilyen műparafadugó volt benne, hanem ilyen bőr tömlőkbe tették. És ugye az lezárták, és az, ahogy még a bor dolgozott, ahogy ért, és ahogy különböző gázok meg anyagok kijöttek, az a tömlő az előbb-utóbb megszilárdult, és kemény lett. És hogyha a következő évben ugyanazt a tömlőt akarták volna fogni, és abba betenni az új bort, az új mustot, és hagyni érni, akkor az erjedési folyamat, érési folyamat, az széttörte volna a tömlőt, és akkor kiömlött volna a bor, és meg a tömlő is tönkrement volna. És Jézus ezzel a képpel akarja ezt mutatni nekünk, hogy amit ő elhozott, amit ő képvisel, azt nem lehet összeegyeztetni a régi vallásos rendszerrel. Nem fér bele. Meg lehet próbálni, de annak az lesz az eredmény, hogy a bor is kifolyik, meg a tömlő is szétszakad. Ő egy teljesen új dolgot hozott el. És annyira tetszik ugyanakkor, és ezt szeretném így zárásként a szívetekre helyezni. Hogy nagyon könnyű lenne erről úgy tanítani, hogy de bénák ezek a farizeusok, ugye? Hogy ragaszkodtak a régihez. És nem ismerték fel, hogy sokkal jobb az új. De Jézus itt mond egy mondatot, és azt mondja, hogy aki az ót issza, az nem kívánja az újat. Egy másik evangéliumban úgy van megfogalmazva, hogy nem kívánja azonnal az újat. Szóval, hogy türelmesnek kell lennünk egymásnak. És egy kicsit szívemen van ez az üzenet, hogy ugye nagyon sokan kiszabadultunk egy kötöttségekkel teli rendszerből. És szabadok lettünk. És talán nem okoz gondot az, hogy tudjátok, szívesen fogadjuk a bűnösöket, a lecsúszottakat, az akárkit, és szeretettel befogadjuk. De vajon az gondot okoz-e nekünk, hogy ilyen megértőek legyünk azokkal, akik odaszánt vallásos emberek? Tudjátok, fel kell ismernünk azt, hogy nekik se jó az. A vallás az megkínozza az embert. A kérdés az az, hogy mikor jut el odáig, hogy beismeri. De hogyha igazán Jézusiak akarunk lenni, akkor nem szólhatjuk le. Tudjátok, ez a fő gondolat. Senkit. Nem nézhetünk le senkit. Se azt, aki oda teszi magát és gyötri magát. Se az, aki le van csúszva és szét van esve az élete. Hanem mint egy lakodalmas menet. Gyertek. Ünnepeljetek velünk. És lehet, hogy tudod, úgy van egy ilyen vallásos ember, hogy egy ideig csak nézi a menetet szúrós szemmel, hallja a zenét, de ő csak nézi. Aztán előbb-utóbb egy kicsit látod, hogy elkezd billegni jobbra-balra. Csak egy kicsit oldódik, elkezd kicsit mosolyogni. Aztán egyszer csak beáll a körbe. Szóval, hogy legyünk ilyen türelemmel egymás, és ne nézzünk le senkit, hanem imádkozzunk azért, hogy ez a lakodalmas menet, ez egyre csak nőjön, és egyre többen menjenek velünk. Jó, úgyhogy ezzel a bátorítással szeretnélek titeket ezen a héten bátorítani. És imádkozzunk. Uram, szeretném neked megköszönni azt, hogy te ilyen vagy, amit itt látunk. Köszönöm neked, hogy te hagytad, hogy bárki körülötted legyen. Hagytad a bűnösöket, de hagytad a farizeusokat, a vallásos ember, mindenkit hagytál. Hagytad, hogy ott legyenek azok körülötted, és bíbelődtél velük, akik lenéztek téged, és akik hibát kerestek benned. Segíts nekünk ilyenné válni, Jézus. És arra is kérlek, Uram, hogy segíts nekünk nap mint nap emlékezni erre, hogy az öröm az egy döntés, és hogy te nem egy nyomorúságos életre hívtál meg minket. De Uram, imádkozok azokért is, akik most éppen mélyvölgybe vannak, és átmennek nehézségen. Uram, kérlek, hogy te legyél ott velük, és arra is kérlek, hogy ne engedd meg, hogy bárki elhitesse velük, hogy ez a normális. Hogy szenvedni kell, és küszködni, és nyomorogni egy életen át. Igen, tudjuk, hogy lesz nyomorúságunk, megmondtad Jézus, de azt is látjuk, hogy a te szolgálatod öröm. Úgyhogy kérlek, hogy szabadítsd fel a te népedet, hogy legyünk olyanok, mint egy lakodalmas menet, melletted, a vőlegény mellett. Uram, ámen.